Várok Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várak akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük, romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. Hat történetünk egyik kiemelkedő mozzanata az 1068-as kerlési, vagyis a cserhalmi ütközet élénken foglalkoztatta mind a kortársakat, mind pedig a későbbi korok embereit. Középkori krónikáink és számos templom falfestménye is megörökítette az elkeseredett küzdelmet, illetve annak záró jelenetét, melynek során Szent László kiszabadítja a Kun markából az elrabolt leányt. Erdélyben a mezőség északkeleti felében, a Szamos melléki dombvidék sajói ágában Kerlés és Cegőtelke között magasodik a Kerlés hegykúpja. Jelenleg ismereteink szerint ezen a helyen zajlott le több mint 950 esztendeje a kerlési csata. Témánk várak és székelyföldi Szent László templom freskók.
A kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntőszerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tokos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a lassan negyed évszázados szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbezárt múltunkat továbbra is hallhatják.
Tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt ma déli vendégünket, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnököt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Üdvözlöm a hallgatókat és üdvözlöm a szerkesztő urat is.
Keresztes úr, szokásunktól most sem térünk el, így arra kérjük, hogy a várak Erdélyben első perceiben következzen az emlékeztető.
Az emlékeztetőben röviden összefoglalnám azt, amit az utóbbi adásokban hallottunk, és pedig a keresztes hadjáratokról volt szó a Közel-Keleten. Az első keresztes hadjáratot II. Orbán pápa 1095-ben hirdette meg a Clermont-i zsivonaton, és itt felszólította a nyugati lovagvilágot, hogy hódítsák vissza a Szentföldet a muszlimoktól. Beszámoltam röviden a keresztes hadjáratoktól, tehát az első keresztes hadjárattól 1095-ben, aztán 96-ban, 99-ben teljesült ki ez tulajdonképpen. Pápa felhívására ezen a hadjáraton elfoglalták a keresztesek Jeruzsálemet, és megalakultak a keresztes államok Közel-Keleten. Itt négy keresztes államról beszélhetünk, és a muszlim világ kezdte megszervezni magát, már 1144-ben visszafoglalták Edesszát, ennek következtében elindult a második keresztes hadjárat, és ezek a hadjáratok nagy konfrontációkkal végződtek. Szaladin 1187 és 89 között visszafoglalta már Jeruzsálemet is, ennek hatására indult el a harmadik keresztes hadjárat, itt ebben a hadjáratban beszéltünk a oroszlán szívű és az ő hadjáratáról 1191-es években, amikor bevették a tengerparti Akkon városát, és konfrontálódott a Szaladin seregeivel is. Ebben az évben, 1191-ben tehát le is győzte Szaladin hadait. Beszámoltam a következő hadjáratokról is, ami már a negyedik volt. A negyedik azzal folytatódott, hogy a velencei hajósok vitték a keresztes seregeket, de hát a saját érdekeiket helyezték előnybe, ezzel aztán elfoglalták előbb Zára városát, majd Konstantinápolyt. Konstantinápoly 1204-es elfoglalásakor keresztesek hatalmas vérengzéseket hajtottak végre. Következő volt a gyermekek keresztes hadjárata, amit abból a gondolatból indult ki, hogy a fiatal gyerekek, ugye, akik bűnök nélkül vannak, azok fogják majd visszafoglalni a Szentföldet. Ez egy hatalmas katasztrófával végződött. Az 5.-6. keresztes hadjárat szintén nem hozott eredményeket. Majd megint oda jutottunk, hogy 1244-ben a muszlimok visszafoglalták Jeruzsálemet. Ennek következtében aztán elindult a 7. hadjárat, ami már 1248 és 54 között folytatódott, de ez is teljes katasztrófával végződött, majd 1261-ben aztán a bizánciak vissza is foglalták Konstantinápolyt, de ezekkel a harcokkal az európai keresztes hadak nagyon legyengítették a bizánci birodalmat, és ennek következtében az előre törő muszlim török világ nagyon könnyen hatalmas területeket tudott kiszakítani a bizánci birodalomból. Már a 8. hadjárat 1270-ben volt, amikor el akarták foglalni Tuniszt, de ez sem sikerült, és itt az 1290-es években a kudarcok következtek be, amikor a muszlim török világ visszafoglalta azokat a területeket és azokat az utolsó erődítéseket, várakat, amelyikekről kicsit bővebben beszéltem, itt a Krak de Sövaliéről beszéltem, aztán a Alkon várának a visszafoglalásáról elmeséltem azt is, hogy hogy történt meg ennek az elfoglalása, és pedig az osztromlók részéről, és hogy hogy történt a védők szempontjából is, milyen hadmozdulatok és milyen csúfos véget ért ez az egész keresztény világnak a közel-keleten való látogatása. Miért beszéltünk ezekről? Hát azért beszéltünk ezekről, mert az európai keresztény királyságok és a lovagi világ először itt ezeken a területeken, majd Hispániában találkozott a keleti hadászattal. Ezeknek a hadi cselekményeknek a következtében a hadi építészet az egészen más formát öltött. Ekkor alakultak ki azok a több védő gyűrűvel körülvett építészeti, hadászati várépítések, amelyek a későbbi közép kori Európában nagyon elterjedtek, és a közép-európai, vagy inkább a kelet-közép-európai népek, mint amilyen a Magyar Királyság is volt, ezeket az építészeti, meg hadászati elemeket használták, úgy a belső tornyos, mint a külső tornyos váraknak a megépítésénél, ami hadászati szempontból, az ostrom technika és a harcászat szempontjából nagyon fontos volt. Na még miért is beszéltünk például olyan részletesen a Krak de Sövaliéről, vagy Margot váráról, azért, mert 1218-ban, amikor II. András, vagy ahogy a Bánkbánból ismerjük, II. Endre király mindkét várat meglátogatta, és ezeknek a váraknak a fenntartásához hatalmas évjáradékot rendelt el. Tehát, mivel a közel-keleten ezeket az erődítéseket meg kellett építeni, ezért ezeknek a megépítéséhez munkaerőre és sok pénzre volt szükség, és ezért az európai királyságok, a királyságok, amelyek Európában számítottak, mint amilyen volt a Magyar Királyság is, ezért pénzösszegeket, évjáradékokat utaltak ki ezeknek az erődítésnek a megépítésére. Miért is beszéltem még egyszer Margat váráról? Azért, mert napjainkban is Margat Szíria területén van, és a magyar kutatók és magyar építészek foglalkoznak Margat várának a feltárásával és a felújítási munkálatoknak a megtervezésével. És azért is beszéltünk ezekről az építményekről, mert hát 2017-től az UNESCO világörökség listájára felkerült például Krak de Sövalié vára. Röviden beszámoltam arról is, hogy közel-keleten, mivel nagyon fogytán volt a munkaerő, és mind kevesebb és kevesebb ember tudott bejutni Európából ezekre a vidékekre, ezért a templomos meg a johannita lovagrend vette át az itteni építkezéseket, és ezeknek az építkezéseknek folytán alakult ki ez a keleti várrendszer, ami megvédte a keresztény seregeket, vagy a keresztény embereket, akik ezekre a vidékekre jöttek, hogy visszahódítsák a muszlimoktól Jeruzsálemet és Krisztus születésének a helyét. Röviden beszámoltam arról is a múlt alkalommal, hogy ezeknek a közel-keleti építkezéseknek és hadjáratoknak a hatására épültek meg, mint mondtam, a kelet-európai váraknak egy része, és egy ilyen erődítmény vagy vár volt például ahol a Diósgyőri vár, és beszámoltam arról, hogy hát a Diósgyőri vár milyen építési periódusokon ment keresztül. A Diósgyőri várat 1319-ben Károly király elkopozta a hozzá hűtlen ernyefiaktól, és így alakult, hogy a várat elkezdte építeni, majd édesanyjától a lengyel származású Lokjetek Erzsébettől csere útján szerezte meg Nagy Lajos a Diósgyőri várat, és itt alakította ki azt a négy saroktornyos várat, ami a középkor folyamán mint tovább és tovább fejlődött. Ez az építmény 1370 karácsonyára már készen is állt, mert ekkor itt már találkozott Nagy Lajos az alattvalóival, akik megünnepelték, hogy lengyel királlyá koronázták. Elmeséltem azt is ezzel a várral kapcsolatosan, hogy a vár az királyról királyra szállt, és Zsigmond király, ő is a várat azt tulajdonába vette, és már 1424-ben a Borbála királynénak ajándékozta, és ez a vár, ez a tulajdon később a királynék jegyajándékává vált. Így kapta meg például Beatrix királyné is Mátyás királytól, és itt minden király építkezéseket folytatott a korának megfelelő építészeti stílussal kapcsolatosan, tehát addig, amíg Nagy Lajos és Zsigmond király a román kor vagy kora gotika építészetét folytatta ezekben a várépítészetben, Mátyás király idejében már a reneszánsz jelent meg például a Diósgyőri várban. Az utolsó királynő, aki uralta a Diósgyőri várat, az második Lajos felesége volt, Mária királyné, jött a mohácsi vereség, és a mohácsi vereség következtében a magyar királyság területén hatalmas sebek jelentek meg, ennek következtében egy ilyen menekülési hullám indult el ezekről a területekről, és Diósgyőr vára is 1525 és 1564 között állandóan urakat cserélt, és ennek következtében a várat többször elzálogosították, és akik zálogba vették, azok nem nagyon foglalkoztak a karbantartással, tehát az épületeknek a tovább építésével, és ezért aztán egyfolytában az az épület állomány az mind romlott. Már 1664-ben a vasvári béke után úgy látta a hadi vezetőség, a magyarországi hadvezetőség, hogy Diósgyőr várára kár már pénzt áldozni, és ezért a vár nagyon ebbe karmicadjára jutott, és mind jobban és jobban romlottak a falai, meg az itt lévő építmények. 1775-ben már a korona őrség, vagy a korona uradalom már szabad kőbányának nyilvánította az építményt, és ennek következtében elindult egy hatalmas pusztítás ezen a területen. És miért fontos ez a dolog? Hát azért fontos, mert az 1960-as években elkezdődött ennek a Diósgyőri várnak a kutatása, a történelmi építészeti, meg archeológiai kutatása, amikor feltárták a 70-es évek végéig ennek az építménynek, erődítményrendszernek, mert végül is több fallal rendelkezett, belső vár volt belső tornyokkal, külső vár kaputornyokkal, stb. És feltárták ennek az építészeti rendszernek a tulajdonképpeni értékeit, és elindult az épületnek, az egész erődítményrendszernek a felújítása.
Keresztes úr, folytatva a beszélgetést és a mai témánkat, Diósgyőr esetében már beszéltünk belső tornyos királyi várról, azonban ne feledkezzünk meg arról sem, hogy ilyen például a tatai vár is.
Ebben a periódusban, tehát a Nagy Lajos király korától több ilyen belső tornyos vár épült Magyarországon, és a tatai vár is egy ilyen, és ez a négy saroktornyos, belső udvaros, szabályos négyzet alakú vár, amely a tatai vár, ez Zsigmond király uralkodásának az első felében alakult és kezdett épülni. Nem utolsó sorban az előbb említett Diósgyőri várnak a formájára és mint előépítményére hivatkozva kezdték ezt az épületet építeni. Ez a terület akkor a Csák nemzetséghez tartozott, és a Csák nemzetségtől Károly Róbert vette át, és így örököltek egyik király a másikról, és akkor Zsigmond király is megörökölte ezt a területet, és ennek következtében a Zsigmond király idejében indult el a tulajdonképpeni nagyobb építkezés. Tudjuk azt, hogy itt Zsigmond király okleveleket bocsátott ki, de ennek ellenére azt nem tudjuk pontosan, hogy mikor kezdték el a várnak az építését. Az első ilyen oklevél, ami Tatáról jelent meg, és Zsigmond jegyezte, az 1409-ben történt meg, és a következő években még több ilyen oklevelet adott ki, 1411-ben is például, mert itt látta vendégül Ulászló lengyel királyt, és ezért ezek az oklevelek bizonyítják ennek az építménynek a fejlődését. Több adásban beszéltünk arról, a Zsigmond király idejében nagy pénzgondokkal küzdött a királyság, ezért a tulajdonokat, ezeket a várakat általában a király mindig elszállagosította azért, hogy pénzforrásokhoz jusson, és így például Tata várát is a Rozgonyi István Temesi Ispánnak zálogosította el. Rozgonyiaktól Mátyás király vásárolta meg ezt az erődítményt, az építményeket 1472-ben 8000 forintért, és ekkor kezdődtek itt komoly építkezések Tata várában, már 1485-ig építkeztek, és több oklevelet adott ki Mátyás is. Általában az ilyen pünkösdi ünnepeket itt a Tatai várban ünnepelte a király. A Tatai vár körül ugye napjainkban is létezik egy hatalmas tó, ezt a tavat azért létesítették, amit Bonfini leírja, hogy a királyi udvar halellátását azt biztosítsa. Mátyás halála után Korvin Jánosra szállt az épület, de 1494-ben már Ulászló királynak a tulajdonában van, és itt akkor reneszáns stílusú átalakítások is megjelent. 1510-ben viszont a pestis veszély miatt ide helyezte Ulászló az országgyűlést, és azt jelenti, hogy már a reneszánszkori építkezések akkor már befejeződtek, tehát mielőtt az országgyűlés itt megtörtént volna. Megint a Mohácsi vészről kell mesélni, tehát 1526 után a Tatai vár többször is gazdát cserélt, és végül a Habsburg Ferdinándnak a tulajdonába jutott, majd Szapolyai János is birtokolta. Ebben a periódusban aztán kezdték a várnak a külső várfalainak az építését is. Változott a haditechnika, és a haditechnika változásával változtak a veszélyek is, a török veszély mi nagyobb és nagyobb lett a Mohácsi csata után, és ezért megépítették a külső várat. Itt vizesárokkal látták el a külső várat, újabb rondellákat építettek, és felkészültek az ostromokra, azaz próbáltak készülni, de például 1558 májusában már egy kisebb török csapat egy rajtaütéssel bevette a várat. Ez viszont nem maradt sokáig törökkészen, mert 1566-ban Turi György palotai kapitány már visszafoglalta, és újra elkezdte a vár erődítését azért, hogy a következő török ostromokat tudja kiállni. 1568 és 72 között épült fel a vár külső egyik erődítménye, és pedig a Ferrando bástya. Ez a Ferrando, ez valamikor a várkapitánya volt a Tatai várnak, és róla nevezték el. Ismerünk egy okiratot, Giulio Turconnak egy leírását, aki még az alaprajzát is elkészítette a várnak 1572-ben, és itt szó van arról is, hogy aztán 1577-ben megépül a másik várkapitánynak a nevéről elnevedett Rosenberg bástya is. Arról is tudunk, hogy a palotát is építették, és a belső várban, tehát a palotát, és egy második emeletet is visszabontottak azért, hogy a palota visszabontás a várnak az erődítményeit azt tudják jobban kiteljesíteni. A 15 éves háború idején Győr és Bécs elfoglalására induló Szinán nagyvezér 200 ezer katonával állt neki a Tatai vár ostromának. Hát a Tatai várban el kell mondani azt, hogy összesen 320 katona volt, és így a védekezés kilátástalannak tűnt, ezért rövid ostrom után a török seregek el is foglalták az építményt, és tovább vonultak a Bécs ostromára. Itt röviden elmesélném azt, hogy ez az 1594-ben történt ennek a várnak az elfoglalása, de már 1597-ben Pálffy Miklós komáromi várkapitány egy a vártechnika ostromlásához használt újabb eszközzel, és pedig a petárdával foglalta vissza ezt a várat. Hát mit jelent a petárda? Hát a petárda az nem egy olyan dolog, mint amit ma a szilveszteri szórakozásnál használnak az emberek, hanem ez egy ilyen harang formájú öntött dolog volt, amit megtöltöttek puskaporral, és azt a puskaport lefojtották, majd ezt a harangformájú dolgot rá kellett helyezni a várkapura, és begyújtva ezt, akkor berobbantották a várkaput. Röviden elmondom, hogy hát ez a támadó sereg május közepén jelent meg itten a tatai vár előtt, és egy huncutsággal érveltek, és pedig török ruhába öltöztek be, és éjjel jelentek meg itten a vár alatt. Persze a várkapuk be voltak csukva, mint ahogy a középkor folyamán ezeket éjszakára rendszeresen bezárták, és a török ruhába öltözött katonaság szállás helyet kért a vár mellett, azzal a kifogással, hogy élelmet szállítanak a törököknek, és ennek a leple alatt meg is kapták az engedélyt, hogy letelepedjenek a vár mellett. Na de éjszaka szépen ezt a petárdát felhelyezték a kapura, és aztán be is robbantották, aminek következtében a kapu eltűnt, a török őrség később vette észre, hogy itt van egy ilyen hadászati fogásról van szó, és ennek következtében a bevonuló hajduk nagy pusztítást végeztek, és így vették vissza a tatai várat. A tatai várnak a történelme az tovább folyt, többször gazdát cserélt, és így mindig a Győr vagy a Bécs ostromára induló török vagy magyar, mondjam úgy most már a kuruc világban is, a kuruc seregek ostroma alá került a tatai vár. Tehát a Rákóczi féle szabadságharc során is megostromolták, de itt akkor még mindig ellen tudott állni például a kuruc seregek ostromának is. Később aztán a szabadságharc után az eszterháziak tulajdonába került, ők vásárolták meg, de viszont az a helyzet, hogy nem fordítottak gondot a várnak a fenntartására, és így továbbadta az unokaöcsének, Eszterházy Miklós koronaőrnek, aki barokk építkezéseket folytatott a vár területén. Ismerünk a várról 1806-ból készült festményt, ahol már látható, hogy a középkori falak egy része már beomlott, és ezek a védő falak mind jobban és jobban eltűnnek. Már 1880-ból fényképeket is találunk az épületről. 1895-ben készültek hatalmas átalakítások, amikor a régi gótikus építmények egy részét átalakították, és a kornak megfelelő, tehát a 19. századnak megfelelő építészeti elemeket alakítottak itt ki, elveszítette a középkori jellegét. De a 20. században, tehát az 1965 után itt ebben az építményben is, akárcsak ahogy meséltem a Diósgyőri várról, itt ebben az építményben is hatalmas munkálatokat indítottak el, és ezek a munkálatok aztán eredményeket is hoztak, és ezek az eredmények felszínre hozták a várnak a történetét, az építéset történetét, fel tudták tárni, megtalálták az első építkezéseket, tehát a Nagy Lajos kori építkezések egy részét, aztán a Zsigmond kori építkezéseknek egy része is felszínre került, majd ezeknek a tanulmányozásával elindult az építménynek a restaurálása és a középkori képének a visszaalakítása. Itten a feltárási munkák a felszínre hoztak a falkutatások, meg az archeológiai munkálatok, az hatalmas kőfaragványokat és a középkori királyi várépítészettel kapcsolatos dolgokat hoztak a felszínre.
Keresztes úr, a középkori lovak királyok közül igencsak kimagaslik Szent László, akinek alakját a székelyföldi templomfreskók is megörökítik, és ezek a freskók, melyekre nagyon büszkék lehetünk, szerencsére nagyon sok helyen fellelhetők.
Szent László királyról kéne beszéljünk egy keveset. A középkori magyar és közép-európai történelmi egyik legjelentősebb uralkodó háza ugye az Árpádház volt, és a Kárpát-medencében a szomszédos területeket is magában foglaló magyar királyságról van itt szó. Az Árpádok alatt Magyarország, Bizánc és a német-római császárság között található, és itt a magyar királyság ekkor egy európai hatalommá fejlődött, és a túlul nemzetség, ahogy akkor mondták, Isten kegyelméből ezeket a területeket uralta. az árpádházi királyok családja több férfi és női szentet adott az országnak és a katolikus világnak, így például a középkorban Szent Istvánnak mintegy 300, Szent Lászlónak mintegy 150 és Szent Imrének 115 templomot szenteltek a középkori Magyarország területén. Ezek tükrözik az akkori világnak a felfogását, és azt is el kell mondjam, hogy például Szent László, aki uralkodott 1077-től 1095-ig, az egyik legfontosabb királya volt korának, a lengyel, az orosz, cseh és a német királyokkal is kapcsolatban állt, ezekkel rokoni kapcsolatai is voltak, és leánya például Piroska a bizánci egyháznak is a szentje, ő pedig II. Komnenosz János bizánci császárnak volt a felesége. A pápai hatalom is nagyon számított Szent László Magyarországára, és Szent László Magyarországa, mint nagy hatalom vett részt akkor Európának a történelmében, és többször megakadályozta a magyar királyság a besenyő meg az úzoknak a betörését Európába. Halála után az által alapított somogyvári apátságban temették el, de utána átkötöztették a sírját a nagyváradi székesegyházban, és ezért is beszélünk itt róla. Végül is a sírjánál csodák és gyógyulások történtek, és ezért a Szent Szék vizsgálata után harmadik Béla uralkodása idején 1192-ben szentté is avatták. Csontvázát egy díszes koporsóba fektették, és akkor foglalták a fejét és a karját díszes erekje tartóba. De ezek a csodák Váradon is elhelyezett sírja után is folytatódtak, ezért Szent László király nagyon híres lett a középkori Európában, és főleg a középkori Magyarországon. Miért lett ilyen híres, vagy miért lett ilyen ismert? Hát azért, mert megírták Magyarországon a képes kronikát, és itten a képes kronikában ezt a Nagy Lajos idejében írták meg, ugye 1360-as évek legelején, amikor arról volt szó, hogy a francia királyi családdal kerülnek majd kapcsolatban, és ennek következtében a magyar történelemnek a fontos eseményeiről kellett írni egy kronikát, és akkor készült el tehát, amit mondtam, a képes kronika, amit állítólag Kálti Márk barát jegyzett le, ebben a képes kronikában kerül szó arról, hogy hát mi történt, és Szent Lászlónak a hadjárata, jobban mondva, a pogány kúnok ellenő, ugye Salamon királynak a vezetésével volt a hadjárat, és ebben a hadjáratban részt vett Géza herceg és László herceg, akik a kúnokat, ahogy írják a kronikában, megfutamították, és mint a kronika leírja, László herceg megpillantott egy pogányt, aki egy szép magyar lányt vitt a lova hátán, itt a herceg üldözőbe vette a szögne nevű lován, ahogy írja a kronika, viszont nem tudta utolérni, de oda kiáltott a leánynak, hogy ragadja meg a kunt az övénél fogva, és így dobja le magát a földre, ezt a leány meg is tette, és László herceg harcba keveredett a kun vitézzel, és a leány segítségével, aki egy bárdal levágta a kunnak a lábát, akkor végül is sikerült megölnie a hun vezért. Ez a kronika leírja ezt a történetet, de ebben a középkori időben több ilyen leírás és több variánsa jelent meg ennek az ütközetnek, vagy ennek a párviadalnak, így például az érdi kódexben is megjelenik, vagy például Bonfini is leírja ezt a csatajelenetet. Itt többféleképpen jelenik meg ez a dolog, de a lényeg az, hogy ezt a párviadalt Szent László, későbbi Szent László ezt nyeri meg. Ennek következtében ezeken a peremvidékeken, azokon a területeken, amelyikek konfrontálódtak a betörő, vagy pedig a többször a területeket uralom alá vonni akaró betolakodókkal, ezért Szent László ezeknek a területeknek egy nagyon kedvelt hősévé vált, és ezért történt meg az, hogy a templomok falára ezt a jelenetet felfestették bátorításképpen, vagy pedig a helytállásnak a megszervezése kapcsán.
A mai sorozatunkból szenteljünk pár percet a székelyderzsi unitárius templomnak és az itt feltárt falképeknek is.
a cserhalmi ütközetről van szó, és ez a kerlési csatáról, aminek következtében ugye megtörtént ez a győzelem, és ennek a magyar történelem folyamán ez a dolog többször megjelenik. Vörös Marti Mihály is például 1825-ben a cserhalmi ütközetről írt verset, tehát a Cserhalom címet adta. Ezt írja utóhang Cserhalomhoz. Idézek belőle, nem tudják, de ne is tudják, csak az ősi dicsőség híre maradjon fenn, s unokáink tettekre hevüljön. Legyen, aki szabad lélekkel zengje utánuk, Cserhalom a te tetőd, diadalnak büszke tetője. Tehát itt beszámoltunk arról, hogy megtört ez az ütközet, azt is el kell mondjam, hogy a cserhalmi tetőn jelen pillanatban egy emlékmű áll, ami ennek az ütközetnek a jelentőségét és tulajdonképpeni helyét szeretné bemutatni. Ezeken a peremvidékeken, a Székelyföldön, de nem csak a Székelyföldön, hanem a szlovák vidékeken is, ahol a külső ellenséggel konfrontálódott a magyar királyság, ott jelentek meg ezek a freskók, napjainkban is mind több helyen tárják fel ezeknek a freskóknak a jelenlétét. Röviden azt is elmondom két mondatban, hogy Marosvásárhelyi vártemplomban is a most a felújítások során előkerült a Szent László legenda. Na de arról volt szó, hogy a Székely-Dezsi unitárius templomról mesélünk. Ezt azért mondjuk el, mert a Székely-Dezsi templomvár az egyik legismertebb erdélyi erődített templom. Ez az épület az összes olyan jellegzetes építészeti elemet megőrizte, amelyikkel a korabeli templomvárak rendelkeztek. A székelyföldi templomvárak közül a Székely-Dezsi az, ami a kettős védelmi rendszert még tartalmazta, és ezben a templomból állt, és ezt körülvevő külső fallal, amelyik falat bástyákkal is elláttak. Ezek a tornyok, saroktornyok, négy saroktornyot találhatunk itt, a nyugati falon és a bejárati tornyok is. Jelen pillanatban a tornyok és a várfalak nem mutatják az eredeti magasságukat, mert egy bizonyos építészeti szempontból, hogy megerősítsék őket, visszabontásokat végeztek. De most is láthatók a tornyokon a lőrések, és azoknak a tornyoknak az oldalazó lőrései, amivel a várfalakat lehetett védeni. Láthatók a szuroköntők, és a várfalak, ezek, amik körülvették az egész területet, azok most már egy későbbi, tehát a barokk korban visszaépített és megerődített falakat tartalmazzák. Az egész együttesnek a közepén a templom található, ez egy egyhajós és hosszú szentélyű templom, elsősorban a ferencesek templom építészetéhez hasonlítható. A hajó egy hosszú építmény, és a szentélyt az viszont egy poligonális rendszer zárja le. A templom építésének előzményei is voltak, ezt már 1274-ben említik, itt egy románkori templomról van szó, amit többször aztán átépítették, és a gótikus freskókat, azt, ami tulajdonképpen is Szent László legendát jelenti, 1419-ben díszítették, ez a dátum, ez meg is található a freskónak az egyik részén. A freskókat a reformáció korán lemeszelték, de később ezek a freskók majd előkerültek. A 16. század elejé székelyföldi és szászföldi építkezések jellemzője, hogy ilyen védelmi rendszereket alakítottak ki, és legtöbb esetben a korábbi épületek használt részeit építették tovább, és ezek az építkezések a helyi adottságoknak megfelelően alakultak. A Székely-Dezsi templomhoz közel lévő szász vidéken is ilyen körített védő rendszerek alakultak ki, így alakult, hogy szászkézd a megerősített templom ellenére még egy parasztvárat is építettek. A Székelyföldön három ilyen épületről beszélünk, a Székely-Dezsi, a Szászkézdi és a Homorod-Szentmártoni építkezésekről. Mindenütt megtalálható ezek a körített templomok és ezek az erődítmények. Ezeknek a falaknak a magassága elég nagy, itt például elérik a 8 méter magasságot, itt ezek a tornyok, amelyeket megépítettek a sarkokra, általában olyan tornyok, amelyekkel tudták biztosítani ezeknek a rendszereknek az oldal védelmét, tehát itt ezeket a tornyokat ellátták szuroköntőkkel, ellátták ilyen lőrésekkel, ezek biztosították az építményeknek a védelmét. Ezek persze tovább fejlődtek, és ezeket a rendszereket általában próbálták karban tartani, mert Erdély területe történelme az ugye nagyon viharos volt, és például itten a Székely-Dezsi templomnál az északi falon megtalálható egy ötsoros latin felírás, ami az 1640-es évek javításával kapcsolatos, ahol leírja, hogy ezt a templomot teljes körűen újra javították, és a legkiválóbb Rákóczi György fejedelem uralkodása ide 1640-ben. Egy későbbi felújításról emlékezik meg az 1726-ban épített karzat boltívei fölötti szöveg is, ahol írja, hogy helyreállították 1726-ban Szent Márton Tamás lelkipásztor, Grey Nándó Sándor iskolai rektor, István György kurátor, Dési István és Pál György Menyhárt János gondnokok idején. Látható, hogy ezek a székelyföldi építmény ez egyfolytában használt, és a terület védelmében egy fontos építmény volt. Többször megostromolták ezt az építményt, például 1605-ben volt egy hatalmas ostrom, amikor nagyon megrongálódtak a falak, ezeket többször felújították és átalakították. Ilyen átalakítások voltak 1606-ban vagy 1608-ban. A templom már építői például Petki János, az erdélyi hadak generálisa volt. A 17. században ezeket a tornyokat megint megerősítették, és itt a 17. századi képítési forma található meg a mai templomon. A legújabb kutatások, amelyek a templom falnyágának a dendrokronológiai vizsgálatára alapoznak, azok kimutatták, hogy a szentély fedői szerkezete az 1494-95-ben épült, és a hajónak a fedélszéke az pedig 1500-ban kivágott falnyagból készült. Templom védelmi emelete tehát már az építéssel egy időben az 1490-1510 közötti időszakban felépült. Az eredeti védelmi emelet olyan deszkaborítású lehetett, mint amilyen a hégeni templom, ugyancsak hasonló korú épületén ma is áll. Ezt a védelmi szintet alakították át aztán 1606-ban úgy, hogy a faszerkezet elé támpillérekre építettek és konzolokat, amelyre aztán a lőréseket és a pártázatot emelték. A torony tető a gyilokjárokhoz hasonlóan favázas, és a korábbi templom tornyokon és a különálló faharang tornyokon megszokott késő gotikus formákat mutatja. Ez a torony tető tipikus, egészen a 18. század végéig használták, és a templomvár erődítményét meghatározott célra kisebb ilyen portyázó török seregek meg martalócok elsősorban a tatárok támadásai ellen építették. A középkori formák megtaláltak itt a Székely-Dezsi templomban, de ami a legfontosabb, az a parképek, ezeket 1887-ben hozták felszínre, ekkor Huszka József tárta fel őket, fényképeket, rajzokat, és akvarelt is, meg pausz másolatokat készített, és mint mondtam, ezek a parképek 1419-ben kerültek a falra felfestve, Ungi István fia, pálmester készítette ezeket a parképeket. Itten László Gyula, Szent László legende középkori falképei a Tájak Korok Múzeumok könyvtárában itt írja le. A hajó déli falán három falkép van, először beszámolnak a Saul, későbbi Pál apostolnak a damaszkuszi útján történt megtéréséről, megtalálhatók itten szentekről festmények, található Szent Mihály arkangyalról festmény, aki lovagi páncélban van ábrázolva, majd az északi falon található meg a tulajdonképpeni Szent László legenda, amelyik magába foglalja a Szent László legendának a főbb mozzanatait, a kivonulást, tehát amikor elindulnak a várból, az ütközetre, aztán az ütközet, az üldölés, a párviadal, és végül a lefejezés, meg a pihenés jelenetét láthatjuk. Ezt azért meséltem el, mert a Székely-Dezsi templom 1993-ban az UNESCO világörökség listájára is felkerült 7 evangélikus 100 templommal egyetembe.
Kihasználva az utolsó perceket is, várjuk a végső következtetéseket.
Azért meséltem el ezt a Szent László legendát és ezeket a Szent László fordulóval kapcsolatos dolgokat, mert a középkori templomépítészetnek a Székelyföldre is kiterjedő területén nagyon fontos ezeknek a kerített templomoknak az építészete. Ez a kerített templom, ez a Szászföldön is nagyon elterjedt, és mint mondtam, a Székelyföldön is három ilyen hatalmas építmény található, de majd ezeknek az épített erődítményeknek, erődített templomoknak a sorsáról és a dolgairól a következő adásokban is fogunk beszélni, mert lévén, hogy Erdély területén kis közösségek voltak, akik védelmi célokra a templomaikat kellett főleg megerősítsék, ezért ezeket falakkal vették körül, a templomokat pedig átalakították, a tornyokat védőtornyokká alakították, szuroköntőkkel, lőrésekkel, és ezek nagyon fontos szerepet töltöttek aztán be a területnek a védelmében.
A hallgatók bizonyára még arra is kíváncsiak, hogy miről fogunk egy hét múlva beszélgetni.
Egy hét múlva fogjuk folytatni, amit most itt elindítottunk, és pedig a 1993-ban UNESCO-s listára került kulturális világörökség templomaival, és pedig azokkal a 100 templomokkal, amelyek ezen a listán rajta vannak, a Berethalmi templommal, a Kelneki templomban, Prázsmári, a Százkézdi, Százfehéregyházi és a Nagybaromlaki templomokról fogunk majd mesélni.
Keresztes úr, köszönjük, hogy itt volt, köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást, és remélem, hogy a magyar történelemmel kapcsolatosan egy olyan hősre hívtam fel a figyelmet, ugye Szent László királyról van szó, akiről napjainkban is nagyon sok szó esik, és mondhatom azt, hogy a székelység körében egy nagyon elterjedt és ismert történelmi alakról van szó.
Kedves hallgatók, a kőbe zárt múltunk percei erre a hétre sajnos lejártak. Köszönjük a megtisztelő figyelmet Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök nevében is. Elköszönök, a Várak Erdélyben műsorvezető szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntőszer számokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tokos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a lassan negyed évszázados szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbe zárt múltunkat továbbra is hallhatják.